Ahol Mr. Lawrence megjelenik, mindig történik valami. Történik? Ez az ember vonzza a baj, George. Ha Mr. Lawrence felbukkan egy tudományos konferencián, többen azonnal a konferencia elhalasztását kérik. Hold biztos, hogy abban a hotelban, ahol Mr. Lawrence lakik, minimum egy hullát találnak a fürdőkádban, de leginkább kettőt, és még egyet a szemétledobóban. George felnevetett és melegen kezet rázott velem. Ne hallgasson rá, Mr. Lawrence, csak az irigység beszél belőle. Nem tudja elviselni mások sikereit. Ugye az az izé, amit a hullákra mesélt, csak legenda. Szomorú voltam, nagyon szomorú, hogy szét kell foszlatnom belém vetett bizalmát. De mi más tehettem volna? Általában valóban az, mondtam óvatosan, bár bizonyos esetekben kétségkívül. Na, mit mondtam? Emelte fel a hangját Bernie. Nem lennék meglepve, ha már itt is talált volna egyet. George gyanakodva fordította felém fehér malacképét. Mit szól hozzá, Mr. Lawrence? Hát, szegény George-nak egészen jól látható rémület hullámzott végig a képén. Mr. Lawrence nyögte. Szóljon már valamit az Istenért. Mondja, hogy nem. Ugye itt nincs hulla a környéken, ugye nincs? Bernie vigyorgott, sikerült jól ráijeszteni a kollégájára. Felvontam a vállam, és visszaültem a kutkávára. Sajnos rossz hírem van, az a helyzet. Bernie arcáról elröppent a győztes vigyor, belemarkolt a szakállába, mint a le akarná tépni. Mi a helyzet, úristen? Hát egészen véletlenül itt is van egy hulla. Álltak, mint a só bálványá változtak volna. George ajka mozgott, de nem jött ki szó a száján. Végül Bernie emberelte meg, hamarabb magát, de éppen csak annyira ki tudja nyögni egy cincogásszerű holt. Kint a kerítés tetején, mondtam. Minden valószínűség szerint karóba húzták. 20. Ketté közül Bernie-nek voltak jobbak a reflexei. A másik még némán mozgó ajakkal csodálkozott, amikor Bernie a földre vetette magát, felkapta a nyársat és rám fogta. Ne közelítsen! Engedelmesen visszaültem a kutkávára. Mondja még egyszer, Lawrence, egy hulla van a kerítésen, ismételtem. Honnan tudja? Az előbb láttam, amikor villámlott. George, menj az ablakhoz! Én ugyan nem, menj oda! George szívott egyet az orrán, és az ablak elé állt. Mutassa neki, hová nézzen! Semmit nem látok, Bernie, panaszkodott malacképű. Tök sötét van odakint. Némileg világosabb lesz, ha kinyitja a spalettákat, mondtam. Nyisd ki, George! George engedelmesen kinyitotta. Várjon meg egy villámot, javasoltam. Villámfénynél jobban mutat a hulla a kerítésen. A villám fellobbant, és a következő pillanatban George szeme elé kapta kezét. Uramisten, Bernie, ez valóban nem viccelt. Én mindjárt rosszul leszek, Jézus Mária. A kerítésen tényleg van valaki. Bernie kezéből kiesett a láncsa, és eget verő csörömpöléssel végig gurult a kövön. Bernie Simpson leroskadt mellém a kutkávára, és tenyerébe temette az arcát. Jézus Mária, Lawrence, mit csinált már megint? Mit csinált? 21. Először arra gondoltam, megvárom, amíg kisé összerántják magukat, de néhány perc múlva kénytelen voltam feladni a tervem. Ellenkező esetben megvárhattam volna a napfelkeltét. Miért bújtak a páncélokba? Bernie Simpson vádlón a malac képre mutatott. Ő az oka. Ő dolgozta ki ezt a hülye elméletet a történeti akcelerációról. Miről? Képettem el. George ugyanis antropológus, magyarázta Bernie. Van egy elmélete. Miszerint az emberiség egyre nő. Erről már én is hallottam. George készített egy táblázatot, amely egyelőre csak Európa nyugati részére érvényes. Eszerint meghatározható, hogy valamely évszázadban az adott országa mekkora volt a férfi lakosság átlagos magassága. Mi ennek az értelme? Bernie válaszolni akart, de George megelőzte. Ha magasabbak voltak az emberek, nagyobb páncél kellett nekik. Ez világos. Ha nagyobb páncél kellett, több vasat használtak hozzá. Na? Törtem a fejem, de semmilyen összefüggést nem találtam sehol. És? Ha több vas kellett, több fegyverkovács is kellett hozzá, több bányász, és ezek húzták maguk után a kézműipar fejlődését. Rövidre fogva, ott azokban az országokban gyorsult fel igazán az ipari fejlődés, ahol a legnagyobb volt a férfi lakosság átlag magassága. Ritkán hallottam nagyobb marhasságot, bár a tudományos konferenciák nem szűkölködnek hasonlókban. Fogadta Burneyvel, hogy mi már nem igen férünk bele a középkori páncélokba. Pedig nem is vagyunk óriások. Hát nem. És nyertem. Bele még csak belepréseltük magunkat valahogy, de kimászni, művészet belőle, képzelje ezt a torturát, sürgős csata előtt. Ekkor jött maga. Gondoltam, kicsit magára ijesztek, hogy nyugodtan kimászhassunk a csigaházunkból. Kezdtek megfeledkezni a kerítésen kuksoló hulláról. Bármennyire is fájlaltam, kénytelen voltam emlékeztetni rá őket. Ha maga antropológus, mondtam, bizonyára nem ijed meg egy holttestől. George elsápadt, s önkéntelenül is hátrább lépett. De bizony megijedek, nagyon is megijedek, utálom a halottakat. És a csontok? Hú, az egészen más. El sem tudja képzelni, mennyi esztétikum van egy szépen lesikált koponyában. Az ember a kezébe veszi, simogatja, simogatja, és egyszer csak érzi, hogy megtelik az ujja begye, elektromossággal. Mint abban a régi emberből belé áradna valami. Csillogott a szeme, kipirosodott az arca, és elkezdte simogatni a levegőt, mintha a koponya lenne az ujjai alatt. Becsuktam a számat, s megtörölgettem a homlokom. Komplett őrült volt, nem is vitás. 22. Töprengve a cingártudósra néztem, s éppen azt latolgattam magamban, hogy felmegyek és felébresztek néhány vállalkozó szellemű lakótársat. Amikor megszólalt Burney remegő hangja. Maga is Drake díjas, Mr. Lawrence. Morogtam valamit, magam sem emlékszem rám itt, elindultam a lépcső felé, hogy bezörgesek az ajtókon, amikor valaki felbukkant az első emelet fordulójában, és fenyegetően rám emelt a kezét. Mindent hallottam, ne próbálja menekülni. Képzett, karatéka vagyok. Sóhajtottam, és nem menekültem, főleg, mert nem is volt hová. 23. Adja vissza a stukkeromat. Én? Ott van valahol a lépcső alján. Hozza ide. Nem lenne célszerűbb, ha maga keresné meg. Tegye, amit mondok. Addig kotoráztam, amíg a kezemben nem akadt a pisztoly. Parancsoljon, Miss McHale. Ne jöjjön közelebb. Maga kicsoda. Illedelmesen bemutatkoztam. Rég díjas? Majdnem. Közben a két bocsinált a páncélos lovag is odagyűlt körénk. Miss McHale kilépett az árnyékból, úgy találta, hogy ennyimtől már nem kell félnie. Mit keresnek idelent a lovagteremben? George már nyitotta a száját, hogy előadja történeti akceleráció elméletét, de még idejében sikerült közbevetnem magam. Megbeszéltünk valamit. Az urak antropológusok. Bocsánat, mondta Burney, én történész vagyok, azaz tudós. George Siverson nagyot csuklott. Azt akarod mondani, hogy én nem? Burney megvonta a vállát. No de kedves George, egyszer megbeszéltük már, hogy az antropológia a történetírás segédtudománya. Miss McHale ilyette rám nézett. És maga? Egyenre úgy döntöttem, hogy nem hallom meg a kérdését. Nem sokkal ezelőtt hallottam a hangját, Miss McHale, mintha nem lett volna megelégedve a kiszolgálással. Uram Jézus, ne is emlékeztessen rá, rázta meg válig érő vörös sörényét. Hiszen emiatt mászkálok éjszaka, mint egy alvajáró. Mi miatt? Haz az ábra, hogy kezdek bedilizni. Ennyi nyomást éreztem a tarkom táján. Úgy tűnt, mintha évek múltak volna azóta, hogy a Kennedy repülőtéren felszálltam a repülőre. Mi a probléma? Ha az egerek. Úgy ért, hogy egér van a szobájában? Úgy, méghozzá kettő. Burney és George összenéztek. Egyszerre megfeledkeztek a vitájukról, és a kerítésen ücsörgő hulláról. Én sem sietettem a dolgot, hiszen a villámfényben sikerült megállapítanom kicsoda. Emellett őszintén szólva, nem igen akarozott kimennem az esőre. Miért nem szólt az inasnak? Szóltam, elvitte, bocsánatot kért, és elvitte. Akkor nem értem. Vissza is hozta. Az egeret? A kiskondérban. A másikat pedig a szendvics sütőben. Néhány pillanatig azt gondoltam, hogy halucinálok, vagy zavaros, nyomasztó álomgyötör. Burney és George, valamint az a magas, karcsú, vörös, sörényű lány az egereivel nem más, mint rémálom. Rutin mozdulata csíptem a karomba, de nem ébredtem fel. Ekkor kezdtem el félni. Úgy gondoltam, minden okom megvan rá. 24. A lány megigazgatta vörös hajkoronáját, és energikusan megrázta fejét. Ide figyeljen, nem vagyok bolond esküszöm, csak vegetáriánus. De hiszen az egér az hús, nyögte Börni. Miss McHale lesújt a pillantása jutalmazta. Kértem a pincért, hozzon némi zöldséget és egy tálka forró olajat. A szobámban óhajtottam harapni valamit. Salátát, olajat, répát, ehhez kellett az olaj. A pakkompartos pincér meg is hozta, amit kértem, az olajat például zártűzsben. Tud követni?
Igyekszem.
Az az olajtartó olyasféle volt, mint egy kis üst. Zárható tetővel. Látott már ilyet?
Nem emlékszem.
A pasas lerakott mindent az asztalra, jó éjszakát kívánt és ment. Szerencse, hogy még az ajtó előtt tuporgott, amikor kinyitottam az üst tetejét. Nem volt szép látvány, majd szívbajt kaptam tőle, pedig nem vagyok anyámasszony lánya. Egyszer úgy vertem szájba a dobost a dobverőjével, hogy 5 foga esett ki egyszerre.
Miért? Nyögte Börni.
Mert összetévesztett a dobját a fenekemmel. De nem ez a lényeg. Visítottam egy óriásit, csak a forma kedvéért, különben eléggé lehangoló látvány egy olajban főtt egér. Amikor a pasas kinyitott az ajtót, szerencsé, hogy nem öntöttem a képébe az olajat.
Mit mondott Francis?
Esküdözött, hogy ártatlan, hogy saját kezdve csukta le a tetőt. El nem tudja képzelni, hogyan kerülhetett egér az üstbe. És egyéb süket duma, hogy 100 éve szolgál már, de még soha, soha, soha. Tehát visszavitte az egeret. Vissza? Egyúttal meg is kértem, ha nem esik nehezére, hozzon egy másikat. De nem egeret, hanem olajat és egy sasléksütőt. Az minek? Lefekvés előtt gyakran támad kedvem, pirított krumplira.
Magának nem?
Nem, de kipróbálom. A fickó 4 óra múlva visszajött. Lerakta az asztalra az üstöt, a saslik sütőt letett a szőnyegre. Tovább folytatta a mentegetőzés, majd azt mondta, hogyha ebben az üstben is találok egyet, őt is belefőzhetem mellé. Őszintén szólva nem volt kedvem viccelődni, fáradt is voltam, meg minden. Csak úgy forma kedvéért felpattantottam az üstfedelét. Mit gondolnak? Mi volt benne? Költőinek szánta a kérdést, mert gyorsan maga válaszolt rá. Az egér, nem úszott az olajban.
Uramisten, kapaszkodott a kollába George.
És Francis? Azt hittem, elájul. Rá akartam kiabálni, de amikor megláttam az arcát, letettem róla. Még csak az hiányozna, hogy ott halljon meg a szobámban. Markába nyomtam az üstöt, és csak annyit mondtam neki, hogy ebben a rohadt kísértett kastélyban valaki összetéveszt engem egy macskával. De ez még mind semmi. Képzelhetik, hogy ki voltam. Ültem az ágyam szélén, és elment a kedvem a répától. Fogtam a sasliksütőt, felvettem a szőnyegről, feltettem az asztalra, kipróbáltam, hogy működik-e. Szépen forogni kezdett, ahogy illik. Forgott, forgott. Én pedig úgy láttam, mintha lenne az egyik késén valami. Mintha az a hülye Francis már felhúzta volna krumplit. Jobban oda nézek, és mit gondolnak, mit látok? Egy felnyársalt egeret. Börni és George összenéztek. Láttam rajtuk, hogy aligha csak az egérre gondolnak. Börni felemelt a kezét, és az ablakok felé mutatott. Ott! Gyorsan közbe kellett avatkoznom. Ha el akartam kerülni a pánikot. Nyilván véletlenül bemászott a sütőbe is. Öngyilkos lett, mi? Nézze, én nem igen ismerem az egerek lelki világát, de nehezen tudom elképzelni, hogyha egy életunt egér öngyilkos akarna lenni, éppen ezt a módszert választaná. Szerintem inkább megállna egy macska előtt.
Azt akarja mondani, hogy valaki?
Nyögte Börni. Úgy néztem rá, hogy nem merte folytatni. Ezek után egyszerűen képtelen voltam aludni. Gondoltam, lejövök ide a lovagterembe, és futok néhány kört. Otthon, ha kicsit kivagyok, futni szoktam. Itt is lehet. A terep egészen kiváló.
Rosszul tennék is, asszony.
Villám gyorsan hajoltam át a korláton. Először csak kalapokat láttam. 3 egymás mellett. Széles karimájú, fekete fejfedőket. Mint Mexikóban játszódó western filmekben. Az egyik kalap lassan megbillent, láthatóvá téve gazdája eddig árnyékban rejtőzködő, sűrű, fekete szemöldökkel díszítette a dúságosan sápat arcát. Élénkpirus ajkát, s világító fehér fogsorát. Megmarkoltam a korlátot, mikor a másik kalap is megmoccant, felfedve a második ismeretlen arcot. Haj, szára ugyanolyan volt, mint az első, mintha másoló formával készítették volna őket.
Sóbálványá válva bámultam őket, csak akkor rezentem össze, amikor Miss McKay halkan felsikított mellettem. Ő is észrevette, hogy a harmadik kalap alól is ugyan az az arc néz fel ránk. 25. Néhány másodpercnyi habozás után elővettem a 38-ast,